Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban. Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 2026. július 4-én szombaton a szerkesztő Bakos Csaba köszönti önöket. Ma az Ulrikok ünneplik névnapjukat. Az elkövetkező percekben két témát ajánlok önöknek ebből a fél órából. 30 éve zajlik magyar nyelven agrármérnök képzés a vajdasági Zentán.
Magyarországról érkezik az elméleti tudás, míg a szerbiai konzuláris oktatók, akik itt a vajdasági térség aktív szakemberei, oktatják a gyakorlati képzést, ami azt jelenti, hogy a terepre viszik a hallgatókat. A terepen a hallgatók azokkal a körülményekkel találkoznak, amik most validak, amik most relevánsak. Így olyan szakemberekké válnak a képzés végére, akik nem csak az elméleti tudás birtokában vannak, hanem már látják a gyakorlati tényezőket.
Inotára a régi hőerőmű területére indít több kirándulást is a Túra jó.
Minket is a hűtőtorony fogott meg, azt gondolom, hogy a látogatónak az az izgalmas, hogy megnézze kívülről, belülről, és akkor ugrottunk egy nagyot, hogy mi van akkor, hogyha mi ezen a hiperboloid formának a palástján kívülről egy lifttel fel tudnánk menni a tetejére.
6 óráig ma is a hajnaltájt hallják itt a Kossuth Rádióban. Telefonszámunk 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. 30 éve zajlik magyar nyelven agrármérnök képzés a vajdasági Zentán. Ez sokat jelent a mezőgazdaságból élő délvidéki magyar családok számára. 1996 óta több mint 550 hallgató szerzett diplomát a választható szakirányok valamelyikén. További részletek Ternovác Istvántól.
A magyarság fogyatkozása ellenére továbbra is stabil az érdeklődés a magyar nyelvű agrármérnök képzés iránt a vajdaságban. Így van ez annak ellenére is, hogy a mezőgazdaság helyzetének folyamatos romlása miatt érezhetően csökken a földből és az állattartásból élő családok száma. A mozgósítás azonban folyamatos. Hallottuk Kulcsár Saroltától, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központjának tanárától.
Ilyen helyzetben agrárképzéseket népszerűsíteni nem egy könnyű feladat, hiszen a fiatalok is, hogyha körbenéznek, akkor ugye nyilván azokat a lehetőségeket vizsgálják meg, hogy ők a saját családjukat miből tudják fönntartani, hogy miből tudnak jövedelmet, illetve megélhetést biztosítani a családjuk számára. Így a MATE Zentai Konzultációs Központja sincs könnyű helyzetben ilyen tekintetben most, ha bár az elmúlt éveket, hogyha megvizsgáljuk, akkor egy konstans jelentkezői létszámmal találkozunk, ami azt jelenti, hogy ugye két alapszakon lehet tovább tanulni a MATE Zentai Konzultációs Központjába, ez a mezőgazdasági mérnök alapszak, ami növénytermesztés és állattenyésztés egyaránt történő oktatását jelenti. Erre a szakra körülbelül olyan 25 hallgató szokott jelentkezni évtől függően. A másik alapszakunk az a kertészmérnök alapszak, ami az idei évben ünnepli a 30. születésnapját, hiszen 30 évre töretlenül zajlik a vajdasági térségben ez a képzés, több mint 550 végzett hallgatóval itt a vajdasági térségben. Erre a szakra azok jelentkeznek általában, akik a kertészeti kultúrák iránt érdeklődnek, hiszen ezen a szakon belül 5 szakirány választható, ugye a zöldségtermesztés, disznövénytermesztés, gyümölcstermesztés, gyógynövénytermesztés és a szőlőtermesztés. De gyakorlatilag, akik ilyen irányba érdeklődnek, ők iratkoznak célirányosan erre a szakra, tehát olyan 20 jelentkező szokott lenni évenként.
Az alapképzés sikeres elvégzése után a hallgatók mindkét szakon jelentkezhetnek mesterképzésre, folytatta az oktató.
Vidékfejlesztési agrármérnök mesterszakra iratkozhatnak a jelentkezők, ami főleg a mezőgazdasági mérnök alapszakra épül rá, vagy lehet idegen szakokról is beiratkozni erre a mesterképzésre. Itt 5-6 jelentkezőnk szokott lenni évente, és így tudjuk megindítani ezt a szakirányt, illetve a kertészmérnök mesterképzési szakunk van még, amire főleg a kertészmérnök alapképzésről érkezők iratkoznak, és itt is ez az 5-6 jelentkező a jellemző. Ezt úgy konstans elmondhatom az elmúlt 5 évben, hogy ezek a jelentkezési számok voltak a jellemzőek. Természetesen mi mindig azon dolgozunk, hogy többen legyünk, hogy több beiratkozó hallgató legyen, hogy többen éljenek ezzel a lehetőséggel, hiszen itt a Zentai Konzultációs Központban hétvégi oktatásról van szó, levelező típusú képzési rendről, ami azt jelenti, hogy az órák azok péntek délután szombaton kerülnek megszervezésre, de mindig elmondjuk, hogy család és munka mellett elvégezhető a képzés, és szerezhető egy magyar állam által támogatott képzési formában magyar állami oklevél, ami Szerbiában teljes értékűen honosítható.
Hogy milyen űrt tölt be a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai képzése a délvidéki magyar felsőoktatásban, arra Lengyel László tagozatvezető mutatott rá.
A MATE szerepe, hogy a változó körülmények között is egy állandóság szabad. beavatoljon. Tehát, hogy megmutassa a legkorszerűbb technológiákat és lehetőségeket, ám mégiscsak az emberi kapcsolatokra, az emberi tudásra, a természet szeretetére, az ágazat sokszínűségére és összefüggés rendszerére rámutasson. Ez egy összetett feladat, mert nem csak az ágazat feltételrendszerei változnak, hanem az oktatás technológia is változik. A fiatalok kommunikációs stílusa, a fiatalok tanulási szokásai és információ rögzítési szokásai is nagyban változnak.
A képzés maga színvonalát a legjobb magyarországi és vajdasági szakemberek szavatolják, hangsúlyozta Kulcsár Salóta.
Magyarországról érkezik az elméleti tudás, míg a szerbiai konzulens oktatók, akik itt a vajdasági térség aktív szakemberei, oktatják a gyakorlati képzést, ami azt jelenti, hogy a terepre viszik a hallgatókat. A terepen a hallgatók azokkal a körülményekkel találkoznak, amik most validak, amik most relevánsak. Így olyan szakemberekké válnak a képzés végére, akik mikor elhagyják az iskolapadot, akkor nem csak az elméleti tudás birtokában vannak, hanem már látják a gyakorlati tényezőket, amire a jövőben nekik kell a megoldásokat megfogalmazni, a saját gazdaságukban nekik kell meghozni azokat a lépéseket, amivel jövedelmezőbbé, sikeresebbé tehetik azt a gazdaságot, ahol ők a tudásukkal, a lehetőségrendszerükkel, az ismeretanyagukkal újabb táblatokat, újabb kapukat tudnak nyitni.
A 2026-27-es tanévre az EMTA-i tagozaton 120 hallgató jelentkezését várják. A kertészmérnök alapképzése 30, a mezőgazdasági mérnöki alapképzési szakon pedig 40 hallgató kezdheti meg tanulmányait. A kertészmérnök mesterképzésre 20-an, a vidékfejlesztési agrármérnök mesterképzésre pedig 30-an iratkozhatnak. Felvételi vizsga nincs. Az alapképzésre jelentkezők esetében 4 éves szakközépiskolai végzettség a feltétel. A magyar állami támogatásnak köszönhetően a képzés tandíjmentes. A potenciális hallgatók jelentkezését július végéig várják.
A hétvégén a szabolcsi vadászok Mátészalkán tartották meg vadásznapjukat. Az erdő nyújtotta árnyak alatt a vármegye vezetősége elismerte a több éve, évtizede lelkiismeretes munkát végzők munkáját, illetve az új vadászok esküdtettek vadászbarátaik előtt, hogy igaz vadászok lesznek. Zsoldos Barnabás riportja az ünnepségen készült.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vadászkamara kitüntetéseket adott át azoknak a vadászoknak, akik kiérdemlik több évtizedes munkájuk során. Mandula Károly, a Nyírbátori Fedics Mihály vadásztársaság tagja Hubertus kereszt aranyfokozatát kapta.
87 éves vadásztársunk, 61 óta vadászik, Karcsi bácsi vadászik, és itt van közöttünk. 65 éve látja a titkári pozíciót a társadalmat. Úgy ismertem meg, hogy egy végtelenül precíz, végtelenül gondos ember.
Életkorban is talán itt az ünnepségen a legidősebbek közé tartozik Károly. Hogyan kezdődött annak idején a vadászat?
1963-ban kerültem a téhezbe. Nagyon megszerettem a természetet, csodálattal néztem az állatállományt. Ez bennem maradt, és 1965-ben vadász lettem.
Én azt is hallottam itt közben, hogy vezetőségi tag volt szinte majdnem mindig.
Sőt, beszélgettünk, hogy alakítsunk egy vadász társaságot. Én, mint alapítótak tulajdonképpen megalakítottuk Fedics Mihály vadásztársaságot. Először, mint elnök, majd titkár tevékenykedem a vadásztársaság területén.
Melyik vad a kedvenc?
Nehéz megmondani, mert mindegyik kedvenc. Nagyon szeretem a vaddisznó vadászatot. Az első vadászatot szeretem a legjobban. Annak idején gémes szarvasunk nem volt. Képes voltam elutazni. Trabanton volt annak idején, és elmentünk Baranyába a legnagyobb hidegben, januárban, hogy szarvasbikát tudjak lőni.
Továbbra is ellátja a tisztet a vadásztársaságban, készül a vadászatokra is.
A vadászatokra is készülök, és mint titkár a tagságot egybe tartom.
Szóval összetartja még most is a csapatot.
Összetartom.
Gratulálok. Azt gondolom, hogy a vadásznapok alkalmával ritkán fordul elő, hogy nem vadász az, aki elismerést kap, és hozzá még hölgy is. Árulja nekem, hogy a közel 20 éves együttműködés vadászokkal hogyan kezdődött?
Valóban nem egy szokványos eset, hogy nem vadász kerül bele ebbe a csapatba. Megmondom őszintén, hogy a családom révén, ugyanis a férjem is vadász, és nem mellesleg még a gyerekeim is vadászok, még a rokonságból is nagyon sok vadász van a társaságban. Pont ez volt, ami inspirált, hogy egy közösséghez való tartozást, és a csapat mellé álltam.
Talán az is, hogy látta a nehézséget, betegeket, a gondokat, bajokat, és adminisztratív emberként tudok annyit segíteni, mint hogy viszik a vizet a vadnak.
Igen, azért az látszott, amikor a vadásztársaság ugye átvette az irányítást, a férjem a gazdasági vezetőnél a társaságnál, és láttam azokat a nehézségeket, amelyekkel szembenéztek, jogszabályi értelmezése, megfelelni az új elvárásoknak és lehetőségeknek, mindezekben segíteni őket. Úgyhogy most ez a megtiszteltetés ért engem, hogy ezt a kitüntetést kaptam, melyet nagyon szépen köszönök nekik is, és nagyon büszkén és alázattal fogadom az egészet.
A nevét, ha elárulja, megköszönöm.
Borsovecki János, Négyöngyi.
A vadásznapon a Hubertus kereszt bronz fokozatát egy fő kapta, a ezüst fokozatban 4 fő részesült, és a Hubertus kereszt arany fokozatát 7 személy vehette át. Nimród érem elismerésben 4 fő részesült.
A Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei vadásznapon megvolt a fiatal vadászok avatása is, 100 levente tarpáról, amint hallottam, az egyik legfiatalabb vagy, aki ott álltál, és a fogadalmat elmondtad, de én úgy tudom, picikorodtól kezdve beavatott vagy a vadászat.
Kiskorom óta apával mindig járok ki vadászni, meg szeretem.
A vadászatban nem csak apu avatott be, hanem temközti szomszéd is tevőlegesen részt vett abban, hogy vadász legyél.
Tóth Laci bácsi például, meg a tagságnak a többi tagjai.
Tóth Laci bácsi itt áll és kihúzza magát büszkén. Milyen tanuló volt Levente?
Leventét nagyon kiskor óta ismerem, mert az édesapjával együtt vadásztunk. Tényleg a nagyon picikor óta is minden egyes lépéseit nyomon követtem. Ebből egy olyan igaz vadász lesz, hogy nagyon kevés ember van már most.
Hány éves vagy most?
Márciusban voltam 18.
Milyen élmény a legelső, ami megmaradt benned?
Az első disznó melejtése.
Gratulálok! És mi lesz a következő? Szeretnéd elejteni? Vagy mi a kedvenc vad egyáltalán?
Szerintem a vaddisznó, ami úgy kedvenc.
A talpai térségben most már a gímszarvas is nagyon elterjedt, nem izgat?
De igen, majd később.
Tehát hozzá kell nőni.
Igen.
Sok sikert kívánok.
Köszönöm szépen.
Az ünnepség végén 30 ifjú vadászt avattak vadásszá.
Hajnaltáj, a Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
Elindul a Nébik nyári szezonális ellenőrzése. Az augusztus 20-áig tartó időszakban a szakemberek többek között a grillezésre szánt húskészítményeket, a jégkrémet, fagylaltot előállító üzemeket, valamint a jégüzemeket ellenőrzik. Emellett kiemelt figyelmet kapnak a szezonális zöldség- és gyümölcstermesztők, elsősorban a termelői piacokon és az útmenti árusítóhelyeken. Pilisi Csenge riportja.
Látom, a kislánya éppen fagyizik. Ilyenkor ön is megkóstolja, hogy nem romlott a fagy.
Azt szoktam én is fagyizni, csak rosszakról szólunk.
Miből lehet észrevenni, hogy mondjuk egy akár egy ital vagy a fagylalt, nem az igazi, ebben a nagy melegben főleg?
Fagyinál gondolom az, hogy jeges, tehát nem a megfelelő minőségben van. Hát az italnál az pedig dugaszoltat veszünk, annál annyira nagy probléma nem lehet.
Fagylalt, jégkrém, hot dog, hamburger, üdítő italok.
Ebben a kifőzdében külön tárolják és hűtik a különböző ételeket. Ennek ellenére a húsfélékre és a tejalapú fagylaltokra különösen odafigyelnek.
Kicsi a hely, rengeteg hűtőt kell használni ebbe az időbe.
Mindegyiket külön hűtött.
Nyári időszakban sokkal többet fogyaszt, mint télen, szinte dupláját. Például a virslé nyilván elváltozik a színe. Ez a fagylalt 2-3 hétig, mivel jégkrém alapú, nem főzött fagylalt, 2-3 hétig bírja.
Romlott az étel, mondjuk hogy veszi észre, mi alapján?
Hát a szag alapján, hát megszagoljuk, nem? Meg a színe, nem? Hogy elváltozik a színe.
Ez az asszony már evett romlott kolbászt, nemrég pedig a vásárolt húsnak volt rossz szaga, mondja.
Megvettem a húst, nyers húst, és olyan furcsa illata van, de ugye tudni kell, hogy én mint például mindig mindent szagolok, és már be is tudom magamnak beszélni, hogy nem jó.
Ezért kell óvatos ezek szerint.
Igen, ezért vannak a szomszédok, hogy ők mondják segítünk azt, hogy igen vagy nem.
És ebben a nagy melegben különösen odafigyelnek erre?
Hát persze, mert gyerek van.
Van-e, hogy a gyerek vagy esetleg romlott ételt tegyen?
Ezért veszünk mindenből keveset, hogy minden nap frisset vegyünk. Megfagyasztottat nem veszünk, ugye, mert mire hazaérünk, azt már úgyis kiolvad, azt már nem lehet lefagyasztani. Hát ilyenkor tényleg kisebb mennyiségbe főz az ember, hogy inkább aznapra, hogy ne kelljen tárolgatni, hogy megromoljon.
A szezonban fokozottan ellenőrzik a zöldség és gyümölcs forgalmazást, vizsgálják a termékek minőségét, az élelmiszerbiztonságra vonatkozó előírások betartását, valamint azt, hogy az árusított termék valóban saját termelésből származik-e, mondja dr. Helik Ferenc, a Névik élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
Minden esetben nézzük az üzemnek a higiéniáját, a dolgozók személyi higiéniáját, az ott felhasznált alapanyagok nyomon követhetőségét és fogyaszthatóságát, tehát egy komplex ellenőrzésről van szó, aminek az az elsődleges célja, hogy már ne kerüljön ki a áruházak polcára ezek a termékek, amivel esetleg valamilyen gond van. Azokat a termékeket választottuk ki, ami ebben az időszakban fokozottan sokkal nagyobb mennyiségben kerül a vásárlókhoz, ugye ilyenkor a grill szezon kedvenc termékei a grillkolbászok, a különböző pácolt húsok, és egyre nagyobb divatja van az úgynevezett jégkockáknak is, ezeket is nagy mennyiségben állítják elő, és a vásárlók egyre nagyobb mennyiségbe veszik. Ebben az időszakban a kerékpárosok száma megszaporodik, a kirándulók száma, és ezért az úgynevezett bringa tanyáknál, bringa vendéglőknél is lesz egy ellenőrzés sorozat. A nyári időszaknak az egyik kedvenc itala a rozébor. A kollégáim itt is nézik ezeknek a boroknak az eredetét, illetve a minőségét, és ez is egy célellenőrzési téma most idén. Nézzük a termelői piacokon az árusokat, akik megjelennek, hogy tudják-e az áruk eredetét igazolni, és ugyanígy az út mentén is, hogy aki őstermelőként árul, ott megnézzük, hogy az őstermelő igazolványa megvan-e, rendelkezik-e olyan földterülettel, illetve arra az adott zöldséggyümölcsre van-e regisztrációja, hogy valóban ő állította elő, és mondjuk nem egy álkereskedő, aki valahol megvette ezeket a termékeket, és megpróbálja őstermelői termékként értékesíteni. De emellett párhuzamosan a közétkeztető és gyermektáboroknál ott fokozottan figyelünk arra, ugye ilyen nyári időszakban több százezer gyerek megy táborba, hogy az ott felszolgált ételek akár ott a táborba készítik, akár valamilyen főzőkonyhán, azok biztonságosak legyenek és megfelelőek legyenek, hisz ebben nagy nyári melegben, ami most is van, ez kiemelt kockázat a gyerek.
Kinotára indít több kirándulást is a Túra Jó. Ma délelőtt 9:30-kor, valamint július 18-án és 25-én is lesz ilyen program. A régi hőerőmű területén például minden fotós megtalálhatja a számára legizgalmasabb témákat profi túravezető segítségével. Az egykori november 7-e hőerőmű ipari monstrumainak bejárása közben az egykori ikonikus hűtőtoronyba is fel lehet jutni külső liften. Felszegi Csaba riportja.
Inotán már 2021 óta vezetünk tematikus sétákat.
Rafai Csilla, a Túra Jó vezetője.
Az egész talán egy nagy szerelemmel indult. Nyilván az, hogy elmész a 8-ason, utazol a vonaton, és meglátod Inotához közeledve a három jellegzetes felfordított poharat, a három hűtőtornyot, és hát azért az embernek elkezd evesebben verni a szíve, elkezd agyalni, hogy lehetne ide bejutni, egyáltalán megérteni, mi is történt ott, hogy
értek. Ikonikus építmények valóban.
Abszolút ikonikusak, várpalota méltán, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy helyi védettség alá helyezte a három hűtőtornyot, tehát eleve a látvány is felvillanyzott, érdekelt, és igyekeztünk oda bejutni, és mi nem csak bejutni szeretnénk, hanem megérteni, feldolgozni, és élményszerűen bemutatni arra a kíváncsi érdeklődő közönségnek. Úgyhogy 2021. május 1-én kezdtük el a sétákat, akkor még csak egyfél év, mára már azért, ahogy szegmentáljuk a közönséget, látjuk, hogy nem mindenkinek kell az a 8 emelet megmászás, van, aki nem 3,5 órát, hanem inkább 1,5-2 órát szeretne, de azért hallani szeretné a lényeges dolgokat, ne maradjon le semmiről, meg minden legyen benne, de azért egy kicsit lájtosabb, könnyebb legyen, teljesíthetőbb legyen, úgyhogy a csúcs volt Ilotán, a teljes körünk, ott tényleg legmagasabb pontra is fölmegyünk, megmásszuk a kazánház 8 emeletét, kerítés széléig kimegyünk, tehát a terület teljes egészét megnézzük, benne vannak az ipari építmények, és a békeművelődési ház, ami hemzseg a szociál alkotásoktól, az is benne van a hosszú körben. Míg a Tiéd a gyár sétát rövidebbre tervezzük, hogy ott akár nem azt mondom, hogy pár éves vagy óvodás gyermekkel, de már egy gyakran túrázó család ismeri a saját gyerekét, tudja, hogy mire képes, de már egy 10 éves gyermekkel óvatosan, nyilván mindig hozzá kell tennem, hogy szülői jelenléttel, szülői felelősségvállalás mellett el tudja hozni és meg tudja mutatni.
Mert hogy a gyárba is bemennek ebben a sétában.
Igen, Igen, ugye ez már egy nem működő, tehát az egykori november 7 erőmű, hát sajnos romosan álló épületeit tudjuk megmutatni az előbb említett hosszú csúcs volt inatán, vagy a rövidebb tiéd a gyár látogatásunkon. És hát van egy erőművészet sétánk is, aki meg a művészet történet oldaláról szeretné megközelíteni, azoknak a művelődési házra helyezzük a központot.
Egy ipari műemlékre gondol.
Igen, ipari műemlékre gondolok, de nem csak ipari műemlékre, hiszen a művelődési házban nem csöveket és kígyózó elemeket és berendezéseket, turbinákat nézünk meg, hanem ipari műemlék, de mellett ez kulturális, hiszen nagyon-nagyon sok fontos Kossuth-díjas alkotó mozaikjai és Bernát Aurél szekkója látható, tehát festményeket mutatunk az épületen belül.
De hát talán a hűtőtorony a legizgalmasabb mindenből, nem?
Szerintem igen.
Mert a hűtőtorony séta.
Igen, köszönöm. Tehát ahogy minket is a hűtőtorony fogott meg, azt gondolom, hogy a látogatónak az az izgalmas, hogy megnézze kívülről, belülről, és akkor ugrottunk egy nagyot, hogy mi van akkor, hogyha mi ezen a hiperboloid formának a palástján kívülről egy lifttel fel tudnánk menni a tetejére. Úgyhogy megugrottuk ezt a kósza ötletből, komoly, számunkra nagy, de nyilván minden szubjektív. Tehát a lényeg, hogy egy kósza ötletből egy turisztikai attrakciót fejlesztettünk, és ezen a forgás hiperboloid forma palástján kívülről egy liftet építettünk. És ez olyan szinten különleges, hogy ilyet se itthon, se nagyon máshol nem lehet találni, hogy egy ipari alkalmazást kizárólag turizmusba ültettünk át. Fel tudunk menni a tetejére.
Azért ezt nem lehetett könnyű megszervezni, illetve engedélyeket kapni erre.
Igen, a hűtőtorony helyi védettséget élvez, nem is óriási átalakítást végeztünk rajta, hanem minimális beavatkozással egy komoly turisztikai funkciót, egy turisztikai attrakciót hoztunk létre, úgyhogy nem azt mondom, hogy egyik napra a másikra, de az engedélyeink természetesen megvannak, és egy komoly építő céggel, aki hazai külföldi gyakorlattal rendelkezik, hoztuk létre ezt az attrakciót.
Inotára a régi hőerőmű területére indít több kirándulást is a túrajó. Kedves hallgatóink, hamarosan 17:30, a hírek után folytatjuk a Hajnal Táj műsorát. Szólunk arról is, hogy Varsányban saját erőből belevágott a málna ültetvény telepítésbe Báránkó Gábor.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztőn, Aminyi Krisztina nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapján érhetők el. A véleményeket július 11-ig várják. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy hét során. A tárcavezető ugyanakkor a hét elején azt jelezte, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos, a Duna vízhőmérsékletét pedig folyamatosan mérik, és az élővilága nincs veszélyben. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak ki, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. A második legmelegebb volt az idei június a mérések kezdete óta, derül ki a Hungaromet legfrissebb elemzéséből. A múlt hónap középhőmérséklete országos átlagban 22,5 fok volt, ez 2,7 fokkal több, mint az elmúlt 35 évben mért hasonló adat. Az ideinél melegebb csak 2019 júniusa volt. Magyarországon is látni lehet a hétvégén a sarki fényt, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt napkitörései által generált mágneses vihar a napokban éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget. Ma sok napsütés várható kevés felhővel, esőre nem kell számítani, a szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet délután általában 26 és 31 fok között alakul.
Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A Hajnaltáj telefonszáma 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. A mai szerkesztő, műsorvezető Bakos Csaba. Következzék néhány ajánlat az előttünk álló csak nem fél órából. Varsányban saját erőből belevágott a málnaültetvény telepítésbe Báránkó Gábor.
Nem két sor málnám van, hogy ha lesz rajta úgy is jó, ha nem lesz rajta úgy is jó. Én jelen pillanatban ebből élek, én nem tudom arra alapozni, hogy ha lesz eső, akkor elfogadjuk, ha nem lesz eső, akkor nem fogadjuk el. Tehát mindent meg kell tenni annak érdekében felkészülni arra időjárási tényezőkre. Most például a nagy hőség ellen árnyékolót kellett föltenni a málna fölé, mert megég.
A hegykői Csipkeház kertjében található fűszerés gyógynövénykert méltán megérdemli a figyelmet.
Különleges növényünk többfajta is van, például a kólafű, amelynek a teája hasonlít a kólaízéhez, vagy az aranyoregánó, amelynek a felhasználási módja megegyezik a hagyományos oregánóval, csak a színe szép aranyszínű.
Egyebek között ezekről is beszélgetünk az elkövetkező fél órában. Milyen alanyon válaszunk kajszi barackot és őszi barackot? Vannak olyan alanyok, amelyek egyaránt alkalmasak a kajszi és az őszi számára is. Sőt, olyan faiskolai bravúrt is láthatunk az árudában, hogy egyetlen oltványra kerül a kajszi barack, az őszi barack és a szilva, tehát egy fán háromféle gyümölcsterem.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
Hogyan válaszunk olyan gyümölcsfákat, amelyek bírják az aszályt, és ezen kívül az egyenetlen csapadékellátást? Hogy sokáig éljenek a fáink. Hallgatóink is tapasztalják ezt. Mit tehetünk? Hogyan válasszunk?
Kajszi barackkal kapcsolatban szeretnék érdeklődni. A kezemben van egy kajszi barack termesztési könyve, amiben leírja. Régen majom barackra oltották a gyümölcsfákat, és majdnem minden vírusra ellenálló és mutató és a fénykép alapján 80-90 éves derékvastagságú fák vannak. Miért nem használják most ezt?
Nem sikerül a kajszi barack termesztése. Buczko Imrével beszélgetünk róla, hogy Tiszadadán is véget ért a kajszi barack, és hallotta a rádióban, hogy a majom barack, mint alany, és hogy miért nem veszik ezt újra elő, mert a mirabolán alany, amit Cseresznye Szilvának is mondanak, illetve a vadkajszi alany, ez a két nagy vonulat, de lehetne majombarackon, lehetne számos más alanyon, mint ahogy Szilván is lehetne, és a szilva azon a vidéken, Tiszadadán nagyon szépen díszlik, lehet, hogy szilva alanyon kellene, hiszen vörös szilva alanyon is volt a kajszi barack. Nem tudjuk, hogy milyen alanyokon volt itt a 18. kerületben, amikor nem sikerült. Végül is kipusztultak.
Én nem merem kijelenteni, hogy Pesszent Lőrincen általában nem megy a kajszi barack, mert először is, amikor én 37 évvel ezelőtt ide költöztem, akkor a szomszédom kertjébe 2 vagy 3 égigérő hatalmas kajszi barack fa volt, és én azt csodáltam, és akkor kezdtem én kertembe, ami ettől 50-100 méteren belül van, telepíteni kajszi barackot, ami hát néhány évig vegetált, termett is, de végül is nem vitte sokra. Na most, hogy valahol a Lőrincen van-e még jó kajszi barack, és hogy az valóban milyen alanyon lehetett, ugye ezt én nem tudom. Ez egy ténykérdés, itt 100 méteren belül a 0 és a 110%-os eredmény tapasztalható volt.
Nem tudjuk, hogy magról kelt fák voltak-e, mert egy-egy ilyen magnemes fa lehet, hogy éppen nagyon szépen díszlik.
Én nem tudom, hogy azok milyen fák voltak, akik ott laknak, azok se tudták már, mert hát ősi fák voltak. Ténykérdés, hogy gyönyörű, finom, nagy termésű fák és hatalmas fák voltak. Elhatároztam, hogy újból megkísérlem különböző alanyokon, vagy megkeresni azokat a helyeket, ahol különböző alanyokon léteznek ilyen oltványok. Aztán hát meglátjuk majd, valahol csak kell találni egy olyat, ami szereti ezt a talajt.
Még mielőtt bekapcsoltam volna a készüléket, említett, hogy unokája nagyon szereti a palacsintát, és a lekváros palacsinta mindent visz.
Hát így van, sőt, ő annyira szereti a palacsintát, hétvégén jön haza, de akkor már a nagymama előtte már keveri a palacsintát, ő meg úgy lép be, hogy jól éreztem kint, hogy palacsinta illat van. Tehát nagyon fontos cikk ez hétvégén nálunk.
Kezembe került most egy 40 éves őszi barack kiadvány, amiben említik a barack mandulának, mint alanynak az őszi barack termesztésbe való felhasználását. Állítólag ezt a barack mandulát a mai napig is a Budavidékén, valamint Diósd és Szekszárd vidékeken még lehet találni. És ehhez szeretnék én valamilyen formulába hozzájutni. Nem tudom, tud-e segíteni nekem ebbe, hogy van olyan ismerős esetleg, aki ebbe az ügybe tudna segíteni.
Rozbora Zoltán, őstermelő kollégám, 4 őszi barackfát választott, mindegyiken van jelcímke, ezt kedves hallgatóink figyelmébe is ajánlhatjuk, mert nem csak a fajta név van rajta, hanem például az alanynak a neve is. A GF 677-es alanyon vásárolta. Miért?
Azért vásároltam GF 677-es alannyal, mert azokon a területeken, ahol nekem idáig mandula alanyon volt őszi barack és kipusztult, ott nem valószínű, hogy jól fog fejlődni újra a mandula alanyon a talajuncsákbetegség miatt, de a tapasztalatom az most már több évre visszamenőleg, hogy ha arra a területre, ugyanarra a pontra elültetek egy GF alanyút, csodálatosan fejlődik.
Tehát akkor az alany cserével megoldja, hogy őszi barack után őszi barack kerülhet, de erre nagyon figyeljünk, hogy milyen az alanya.
Igen, tehát hogyha mandula alanyú őszi barack helyére teszek mandula alanyú őszi barackot, az lehet, hogy első 2-3 évben még fejlődik, harmadik, negyed évtől elkezd sínylődni, kipusztulni, stb. De a GF alanyon ugyanarra...
Ez egy mandula barack alany.
Igen, ez valami...
Egy hibrid.
Valami francia hibridet, amit utána olvastam, hogy mi, de tulajdonképpen az, hogyha egy mandula alanyon levő barack ott kipusztult, ugyanarra a helyre ültethetek GF alanyon akármilyen őszi barackfajtát, ott csodálatosan fejlődik. Nekem idáig hát egy olyan 10 éves tapasztalatot tudok erről mondani, és bevált.
Vadőszi barack alanyon is lehet vásárolni, de az inkább az Alföldre, ugye itt Érd térségében. Vadőszi barack alanyon nem kísérletezett még, hogy az mennyire válna be, mert az is ugye egy másik alany lenne.
Talán 2 olyan fán van, próbaképpen vettem. Hát, olyan közepes erősségű, közepes növekedésű.
Nem érzi igazán jól magát akkor?
Igazából olyan közepesen érzi magát.
Rasznai László kertész kollégánk mindig azt tanította a faiskolai vásárlásnál, hogy a lábát kell nézni a csemetéknek, az oltványoknak, hogy jó-e a gyökere.
Így van, én is ezt szoktam figyelni, hogy van-e megfelelő, elég jó, erős, vastag karógyökere, ami már nagyon ritka, mert ugye a faiskolákban nagyon nehéz úgy kiszedni, hogy a karógyökérrel együtt meglegyen, de akkor legalább jó vastag oldalgyökerei legyenek, és megfelelő mennyiségű hajszálgyökér is épségben legyen rajta, akkor már fél siker az eredés.
Bozsik gazda továbbra is várja kérdéseiket, hozzászólásaikat kiskerti problémákkal, tennivalókkal kapcsolatban e-mail címünkön hajnaltáj@mtva.hu. Sohasem adott könnyű megélhetést vagy jövedelem kiegészítést a málna. Nyilván ennek tudható be, hogy az ízletes gyümölcs bár jól érzi magát, különösen az Ipolyvölgy és a Cserhát találkozásában, szinte teljesen eltűnt erről a vidékről. Varsányban saját erőből belevágott az ültetvénytelepítésbe Báránkó Gábor, akinek málnáját ma már pesti irodaházakban dolgozók és fagylaltosok is sokan vásárolják. A riporter Tarnóci László.
Kinek kell vödröt cserélni?
Varsány határa nagyon szépen mutat most, hogy díszlik benne a málna. Régen igen, nagyon sok málnás volt erre felé.
Igen, majdnem minden haznál volt, még a TSZ-be is volt.
Kertekbe is. Nem, mostan nem úgy van a málna sem, mint régen.
Még a fiatalok nem akarnak dolgozni ma ilyen munkát.
Kislány korától szedi a málnát?
Hát mikor már lehetett dolgozni. Még akkor nem volt málna, mikor kislány voltam. Mikor nagyon voltam, akkor már volt.
Kik hozták ide a málnát?
Legelőször is a TSZ. Majd abból mennyi pénz lesz. Volt is nekünk annyi, hogy csoda. De nem pénz, szenvedés. Pénz a főnököké volt.
Maguknak megjutott a 35 fokban a málna szedés.
Igen.
Hát most is csíp a melege.
Egy kicsit.
Mennyi málnát lehet szedni egy nap, hogyha nagyon szorgalmasak?
Egy személynek? 80 körül, 80 kiló.
Még mikor nekünk is volt, ma hajnal 5 órakor szedtük, ma a sorba voltunk.
Nem volt ebéd se.
Igen, addig még csak tartott, szedtük.
Most teljesítményben vannak, segítségül vannak, kalákába, hogy mint?
Hát segítség, rokonyi alapon, ismerős.
Ebben nagyon sok munka van, míg idáig eljutunk.
És mit szólnak ahhoz, hogy a Gábor belevágott, és
nagyon ügyes gyerek, nagyon ügyes gyerek. Nem nagyon csinálna senki. Most annyit dolgozik, hogy borzasztó. Mert nem csak mink, hanem ő is.
Baránkó Gábor dicsérték az idős asszonyok, hogy volt szíve, bátorsága belevágni, és ilyen szép ültetvényt létrehozni. Egy szemgyom nincs a sorok között, és roskadoznak a tövek. És látom, az öntözést is megoldotta.
Igen, úgyhogy sikerült megoldani az öntözést manapság ebbe a forróságba, öntözés nélkül. Szerintem málnát biztosan nem lehet termelni, de lehet, hogy egyéb gyümölcsöket sem lehet termelni manapság már öntözés nélkül. Hát én nem igazán tudok arra alapozni, hogy nem két sor málnám van, hogy ha lesz rajta úgyis jó, ha nem lesz rajta úgyis jó. Én jelen pillanatban ebből élek, én nem tudom arra alapozni, hogy ha lesz eső, akkor elfogadjuk, ha nem lesz eső, akkor nem fogadjuk el. Tehát mindent meg kell tenni annak érdekében, felkészülni arra időjárási tényezőkre. Most például a nagy hőség ellen árnyékolót kellett föltenni a málna fölé, mert megég. Ez abban mutatkozik, hogy a hús szemek piros része, ahol mikor a málna megérik, ott kifehéredik, ilyen tejfehér lesz, ami nem penész, sem ízben, sem illatban, semmiben nem különbözik, csak esztétikai hiba, viszont azért ezt piacra így vinni nem lehet.
Milyen fajtákkal dolgozik?
A hagyományos fertődi zamatos fajta van, hát a területnek körülbelül a 20-30%-a, és akkor van egy folyton termő, ez a sugána, ami most már erősen bimbózik és virágzó állapot. Van. A cél, hogy a fertődi még egy durván egy hónap alatt zajlik. Az idő alatt azért a többi 12 hónapot azért még ki kellene valamivel pótolni, és igazából ahogy lezajlik a fertődinek az érése, általában összeszokott térni a két gyümölcsnek a érési ciklusa. Tehát a fertődi már leszálló ágon van, és akkor de közben az a sugana fajta málna, ez még már elkezd érni, és egészen október végéig, még november közepén is képes teremni, addig még az első -3, -4 Celsius fok meg nem csípi, addig hozza a terméseket. Nyilván vannak kimagasló és kevésbé kimagasló érési ciklusok, de folyamatosan hozza a termést.
Nagyon pontos számítások, amik arra vezették, hogy felépítés hogyan építi fel az ültetvényét, vagy pedig a gyerekkorának a romantikája, hogy Varsányban úgy nőtt föl, itt volt a határban málna.
Igen, én úgy nőttem föl, hogy 10-12 éves koromban hajnal 4-kor ébresztettek, hogy menni kell málnát szedni, és nem volt, aki vigyázzon ránk, és nekünk is kellett menni a málnába. Hát akkor még itt Varsány területén hatalmas málnások voltak, nagyon soknak kiegészítő pénzkeresési lehetőség volt abba az időbe. 25 évvel ezelőttről beszélünk körülbelül, de ez manapság már nagyon-nagyon-nagyon visszacsökkent.
Olyannyira, hogy felvásárlók sem járnak már a vidéken. Ön hová szokta vinni a portékáját?
Szinte 90%-át Budapesten értékesítem. Elég sokan megkeresnek, többféle platformon megjelenek, hogy hirdetnek, meg hogy köszönik a málnát, meg hogy vannak olyan fagylaltozók, akiknek szállítok be, és akkor különböző díjakat nyertek már a málnával, és akkor nyilván ez így elterjed, sokan meg szoktak keresni. Manapság kereskedők, hogy felvásárolnák a málnát, és értékesítenék az én málnámat. Most egy jó fél hektárnyi területen van, de ez egy ilyen 10-12 ezer tő málna, ami most jelenleg van. Nagy részét azért magánszemélyeknek értékesítem, mert azt veszem észre, hogy bővül a kör, de azt is tudni kell, hogy húzni kell egy határt, ahol azt mondjuk, hogy hiába termelünk kétszer ilyen területen, vagy netán háromszor ilyen területen. Én magamnak vagyok a rendfenntartója, a piackutatója, a szállítója,
a minőségi ellenőre, szóval majdnem szinte mindenese én vagyok, és kétszer-háromszor ekkora területen az kétszer-háromszor ennyi munka, és az hosszú távon az a minőség rovására megy, azt meg nem szeretném, mert nem szeretném, hogy minőség rovására menjen.
És nem csak, hogy a málna szedésével, értékesítésével foglalkozik, hanem feldolgozott formában is lehet önnél málnát kapni.
Mi úgy szedjük a málnát már évek óta, hogy két vödörbe szedjük, az azt jelenti, hogy egyikbe megy az első osztályú, a másik vödörbe megy a másodosztályú, ami igazából azt jelenti, hogy másodosztályúnak minősül apró szemű, tört szem, morzsalékos, szedres, netán napéget, és ezeket a gyümölcsöket ezt föl tudom dolgozni úgy, hogy amiben nem fontos az esztétikai szépség. Tehát első osztályban igenis fontos, hogy szép legyen, friss legyen, gurulós legyen, amit meg viszont földolgozunk, oda még teljesen mindegy, hogy milyen állapotban legyen, érett legyen, ez a lényeg.
A hegykői csipkeház nem csak a Hungarikumnak számító hövei csipkéről híres, hanem a kertben található fűszer- és gyógynövénykert is méltán megérdemli a figyelmet. Hogy mivel találkozhatnak ott a látogatók, arról kérdezte a tulajdonost Bencsik Ildikó.
Itt vagyunk a Fertőpart egyik legszebb településén, Hegykőn, a csipkeház mögötti fűszer- és gyógynövénykertben. Itt van velem Cseh Zoltánné, tulajdonos, őt kérdezem, hogy pontosan honnan jött a gyógynövénykert ötlete.
11 évvel ezelőtt nyitottuk a csipkeházat. A házhoz tartozott egy nagy kert, amely akkor műveletlen volt, és pár év múlva felmerült a gondolat, hogy lehetne fokozni a látogató élményt azáltal, hogy létrehoznánk egy fűszer- és gyógynövénykertet. Ekkor fogtunk bele a megvalósításába.
Hogyan lett kialakítva a kert, milyen koncepció alapján, milyen növények találhatóak itt?
Voltak az alapnövények, mint például a levendula, a rozmaring, a berkenye a kettő szélén, tehát mindenképpen egy úttal, amelyen megközelíthetők a különböző mezők.
Milyen olyan különleges növényeket tudunk mondani, ami esetleg nem a szokványos hétköznapi gasztronómiai élményt adja, hanem valami kis extrát.
Különleges növényünk többfajta is van, például a kólafű, amelynek a teája hasonlít a kólaizéhez, vagy az aranyoregánó, amelynek a felhasználási módja megegyezik a hagyományos oregánóval, csak a színe szép aranyszínű.
A kertben található növények felhasználása, mi történik velük így egész évben, hova kerülnek begyűjtésre?
A növényeket folyamatosan gondozzuk, az elvirágzott részek eltávolítjuk, de mivel az elsődleges célunk a vendégeknek a kertben mutatása, a begyűjtéshez jóformán másodlagos, de természetesen így is a levendulát leszedjük. A pajtába is kerül belőle, kerül elő a csipkeházba, és hát lehet is idővel majd vinni belőle.
Kicsit beszéljünk a Pajta Múzeumról is. Erről mit lehet tudni? Ugye ez itt a gyógynövénykert mögött található.
A Pajta Múzeum már a harmadik lépés volt a ház és a kert létrehozása után. Itt állt egy romos pajta, hiányos tetőcserék, és a fertő összes bagja itt lakott, és akkor ezzel kapcsolatban is felmerült az ötlet, hogy itt ki lehetne alakítani egy olyan pajtát, ahol bemutatjuk a vidéknek a régi eszközeit, és ezen felül is kínálhatunk mindig a vendégnek még valami extra élményt, ami úgy érzem, hogy sikerült is. A vendégkönyv bejegyzései alapján a vendégek nagyon kedvelik. A pajta a nyitvatartási időben mindig nyitva áll, bárki betérhet, leülhet egy padra, kicsit el is időzhet, körbenézhet. Kedvelt célpont lett a Pajta Múzeum, úgy gondolom.
Az itt lévő eszközökről mit lehet tudni, honnan érkeztek, illetve nagyjából mik látogathatók?
Az itt lévő eszközök a környékbeli lakosok felajánlásából származott egy része. Amikor elkészült a pajta, akkor mindenki felajánlotta a régóta nem használt eszközöket, vagy például a szekér már itt volt a pajtában induláskor is darabokban, azt összerakadtuk. Azon kívül a környező településekről is sok mindent kaptunk. Az én szülőfalumból is, agyagos szegényből is több minden származik.
Hajnaltáj, a vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
A kis rézüst körül nincs semmiféle felhajtás. Ott húzódik meg szerényen a kis tarcsai ház bejárata mellett. Hófehér, áttetsző műanyaghordók veszik azonban körül, ezek már jelzik, hogy aki használja, az egész nyáron erre, a főzésre készül. Cifráné Berci Krisztina, a Szent Korona Pálinka lovagrend mosolygós szőkeapródja, büszkén mutatja díjait meg a kis palackokat is, amelyek a sokszoros díjnyertes nedűket tartalmazzák. A címkék egyedi tervezésűek, látszik, hogy az alkotó szeretettel törődik velük. Ha áruba bocsájtaná pálinkáit, megállna a helyét a piacon is, ám Krisztina nem akar kis termelővé válni.
És mit tud még? Kapuvári Gábor portrésorozata.
Azt hiszem, hogy én azok közé, a csökött gondolkodású férfiak közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy a pálinka főzés
az férfi mesterség.
Sajnos nagyon sokan ugyanígy gondolják, hogy ez egy férfi dolog, és ebbe az asszonynak nem nagyon van helye. Talán most, mint hogyha lenne rá egy kis hajlandóság, hogy elismerik a hölgyeknek a munkáját is. Ugye egy nőnek sokkal kifinomultabb érzékszervei vannak, az illat, az ízlelés. A nőknél sokkal, de sokkal kifinomultabbak, mint egy férfinál. Nem bántásképp mondom, hanem ez tény.
Ez azt jelenteni, hogy a női pálinka főzők jobb pálinkát főznek?
Nem feltétlenül, mert a férfiak is nagyon fantasztikus párlatokat tudnak csinálni. Én azt mondanám, hogy be kell engedni a férfiaknak a nőket. És talán úgy, hogyha a férfiak és a nők talán egymást támogatva tudnának kitűnő párlatokat csinálni.
Kegyed hosszú ideig rendőr volt, aztán postás lett, és most feltűnt egy női magazinban, mint példakép jelölt pálinka főzőként.
A rendőrség az egy nagyon-nagyon összetartó közösség, egy nagyon fantasztikus szakma. Ugyanezt tudom mondani a postásokról is. Rendőrként is éltem, postásként is élek, a vasutas még hiányzik, remélem arra már nem kerül sor, mindent ki kell próbálni. Amihez az embernek kedve van, mindent ki kell próbálni.
Na de hogy lett magából pálinka főzőasszony? Ráadásul olyan pálinka főzőasszony, akinek tele van a vitrine aranyérmekkel, meg serlegekkel.
És nem iszom alkoholt.
Na erre is térjünk ki.
Nem iszom alkoholt. Úgy kezdődött, hogy a férjem megörökölt egy 17 literes pálinka főzőt, ami abszolút semmire nem volt jó, csak arra, hogy megbolondítson bennünket. És ugye ő a 17 literessel próbált lefőzni, ami hetekig tartott neki. Közben addig én nem tudtam csinálni a dolgomat, nem tudtam főzni, nem tudtam sütni, ugye, mert ő folyamatosan főzte a kis pálinkáját. És akkor kikaptam a kezéből, hogy majd én megcsinálom. Én. És akkor az lett belőle, ugye, hogy készen lett az első adag pálinkám, nagy boldogan vittük a barátoknak, hogy ó, ez ilyen, ezt kóstoljátok meg, ez valami fantasztikus. Hát annyira fantasztikus lett, hogy egy év múlva, amikor mentünk, még mindig ott figyelt nekik a szekrény tetején.
Mert nem kellett.
Aztán rájöttem, hogy ez nem is volt annyira fantasztikus, ez inkább a rosszabb minőség volt, ezért villám gyorsan elvégeztem egy iskolát, hogy kitanuljam a mesterséget, és csodálatos mestereim voltak, a Garaba János volt Vácon az egyik mesterem, a másik pedig a Nuncer Attila Kosdon. Őtőlük tanultam a pálinka főzést, és ugye itthon elkezdtem saját magam csinálni. Egyre jobban ment. És akkor már nem csak egyfajta gyümölcsöt próbáltam meg nem csak azt, ami a kertben termett, hanem akkor már vettünk gyümölcsöt, és egyre jobban ment. Szerettem volna egy szakmai véleményt, tehát egy olyan embernek a véleményét, aki nem a barátom, aki nem az ellenségem. Így kezdtem el versenyezni. Azt se tudtam régebben, hogy vannak ilyenek, hogy pálinka verseny. Elkezdődött a versenyzés, és most már ott tartok, hogy kifejezetten keresem, hogy melyik versenyekre tudok elmenni, visszaigazolásként, hogy amit csinálok, azt jól csinálom.
Azon kívül, hogy a maga lelkének jól esik, mire jó ez a sok aranyére?
Az egómnak.
Mondom.
Az egómnak nagyon jól esik, meg hát igazából a családomnak is, tehát ezt nem egyedül én kapom, ezeket az aranyérmeket, hanem a családom. Ugye a férjem, aki folyamatosan mellettem áll és segít ebben az egész történetben, illetve a gyerekeim, akik támogatnak benne.
Valahány pálinka főzőben jártam eddig, ott mindet körüllengte a cefreszag. Magánál pedig semmiféle cefreszagot nem érzek. Miért van ez?
Mert jó az alapanyag.
Ez kevés, ez magyarázatnak.
Nálunk ez van. Nem tudom, hogy miért. Egyébként, hogyha kinyitom a hordót, akkor nálam is van cefreszag, ugye, mert kinyitottam a hordót, és kipárolok belőle, de hát egy nagyon kedves ismerősünk mondta, hogy a cefrés hordó az nem biblia, hogy minden nap nyitogassuk. Ugyan ezért tesszük bele ugye például a kotyogót, hogy az megmutatja nekünk, hogy azért hol tart ez a dolog.
Most már nem csak főzi, hanem tanítja is a pálinka készítést.
8 éve csinálom a pálinka főzést, pálinka készítést. Megkerestek, hogy szeretnének ők is pálinkát. 2 darab tanítványom van, 2 ifjú padavánom. Próbálom nekik átadni a tudást. És a mellékelt ábra azt bizonyítja, hogy jól sikerült. A legutóbbi versenyen 2 darab sampiondíjat hoztak el. Egyik őjük egy almával, a másik őjük pedig egy gledicsiával.
Melyik a legjobb pálinkája? Tudom, hogy nem egyszerű erre válaszolni, de hát egy kedvenc
de
azért csak
a fekete bizli törköly.
Az a kedvenc,
a feketeri bizli törköly. Íze, illata, hát az valami fantasztikus.
De az a baj, hogy ugyanezt gondolom például a csipkebogyóról.
Na és akkor itt lehet sorolni.
A fügéről, a kaki szilváról, a gledicsiáról, a besztercei szilváról. Tehát azért sok mindenről.
Hányféle pálinkája van?
Most jelen pillanatban nem sok, olyan 10-12 féle.
Cifráné Berci Krisztinával, a Szent Korona Pálinka Lovagrend mosolygós szőke apródjával beszélgettünk. Kedves hallgatóink, a hajnaltáj hamarosan véget ér. Vidékmagazinunkkal holnap reggel 5 és 6 óra között ismét várjuk Önöket. Mai műsorunkat néhány perc múlva újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen Szombat reggel című műsorunk kezdődik. A hangmérnök Szilágyi Zsolt és a gyártásvezető Szöllősi Éva nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A szerkesztőt Bakos Csabát hallották. Jó napot kívánok!